Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Szent Kapu megnyitása, Szenteste egy meghívás, az átmenet a megújulás húsvétjának beteljesítésére, hogy belépjünk abba az új életbe, amelyet a Krisztussal való találkozás kínál nekünk, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Ferenc pápa karácsonyi éjjel nyitotta meg a Szent Péter Bazilika Szent Kapuját, mellyel kezdetét vette a 2025-ös szent év. Ennek mottója a remény zarándokai. A Szentatya december 29-én a Lateráni Keresztelő Szent János Főszékes Egyház, január 1-én a Santa Maria Maggiore Bazilika, majd január 5-én a falakon kívüli Szent Pál Bazilika Szent Kapuját nyitja meg. Ebbe a sorba illeszkedik még a római Rebibbia börtön, ahol december 26-án Ferenc pápa rendkívüli módon ugyancsak szent kaput nyitott meg. Erősödő és egyre erőszakosabb keresztény ellenesség tapasztalható Európában, jelentette ki a gondola.hu-nak adott interjúban a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára. Azbej Trisztán az írásban úgy fogalmazott, ennek egyik jellemző megnyilvánulási formája az egyházi ünnepek, így karácsony idején kicsúcsosodó erőszakos keresztény ellenesség, a másik pedig az eltörlés kultúrája. Utóbbi minden keresztény hivatkozást, és így a hagyományos értelemben vett karácsonynak az ünneplését is megpróbálja eltörölni. A keresztény hagyományt kizárni, visszamenőlegesen is megmásítani, és utána szankcionálni azokat, akik nem hajlandók ebben részt venni, emlékeztetett. Az elmúlt években gyarapodó számban történtek iszlamista hátterű és sokszor kifejezetten keresztény vallás ellenes terrortámadások Európa szerte. Magyarországnak a saját útját kell járnia, nem a brüsszeliták fogják megmondani, hogy a magyar vállalatok kivel üzletelhetnek, mondta évvégi üzenetében Hollik István, a KDNP országgyűlési képviselője a pártközösségi oldalán közzétett videójában. A 2024-es év is számos kihívás elé állította hazánkat. Mind a háború, mind pedig az elhibázott szankciók nehezítették a gazdasági növekedés újraindítását, mondta a kereszténydemokrata politikus a videóban. Mi kereszténydemokraták úgy gondoljuk, hogy Magyarország sikere a békén és a gazdasági szuverenitásunkból eredő semlegességünk megőrzésén nyugszik. Hangsúlyozta, hozzátette, ezért 2025-ben sem fogják megengedni a brüsszeli nyomásgyakorlást. Januártól a kormányablakokban is elindul a regisztrációs lehetőség a gondosóra programra, jelentette be videóüzenetében a közigazgatási és területfejlesztési miniszter. Navracsics Tibor elmondta, így már nem csak online és az ingyenes zöld számon, de személyesen is igényelhető lesz a gondosóra minden kormányablaknál. Ez a hiánypótló intézkedés a program szolgáltatásainak fejlesztésén túl a kormányablakok minőségét is új szintre emeli. Kifejezve az állampolgárok és az állam kapcsolatának közvetlenségét és ügyfélközpontúságát, tette hozzá. A tárcavezető mindenkit arra bátorított, ilyen az új lehetőséggel a gyors és személyes regisztráció érdekében. Magyarország történetének legnagyobb tanárbéremelése zajlik. Az idei 32,2%-os emelkedés után januártól átlagosan 21,2%-kal tovább nő a tanárok és az óvónők bére. 2025-ben az átlagos tanárbér 844 ezer forint lesz, közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a kormányközösségi oldalán. Rétvári Bence kiemelte, így 4 év alatt összesen több mint 93%-kal emelkednek a tanárbérek, ami azt jelenti, hogy közel megduplázzák a pedagógusok bérét. További jó hír, hogy az év végén az állami iskolákban 187.500 forintos átlagos céljuttatást kapnak a tanárok. Ennek egy része fix, 75.000 forint, a többi része pedig teljesítményarányos, ismertette. Végül az időjárásról. A köd réteg felhőzet csak lassan zsugorodik, osztadozik, nagyobb része tartósan megmaradhat. Másút derült vagy fátyol felhős napos idő várható. A borult ködös részeken szitálás, ónos szitálás előfordulhat. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz. A hőmérséklet a tartósan borult ködös részeken -1 és +3, a napos tájakon 4 és 8 fok között alakul. Híreket hallottak.
Segíthetünk! A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk vendége Binda Nicoletta, a Spider mentőcsoport kutyás keresője lesz, akit a közelmúltban tüntetett ki az egyik magazin a 2023-as leginspirálóbb nőnek járó díjjal. A részletekről, a hivatásáról, a kutyakiképzésről és nemzetközi küldetésekről is megkérdezem. Tartsanak velünk, érdemes! Szeretettel köszöntelek, Niki, a stúdiómban.
Köszönöm szépen.
Először is engedd meg, hogy gratuláljak a kitüntetéshez, amit a napokban vettél át.
Köszönöm szépen, ez valóban egy megtisztelő kitüntetés.
Mi is volt ez a kitüntetés?
Ez a Femme Café-nak a 2023-as leginspirálóbb nők civil teljesítmény kategóriájú díja volt.
Egy inspiráló nő vagy, ezt akkor el is
ismerték.
Igen,
ezek szerint igen, itt országosan így gondolják a többek.
El fogjuk mesélni hallgatóinknak, bemutatunk téged, és elmeséljük, hogy miért is tekintenek téged, és tekintünk téged inspiráló nőnek. Először is menjünk vissza a kezdetekhez. Hány éves korodba csöppentél te bele a mentésbe, a kutyás mentésbe?
Belecsöppenni 8 évesen csöppentem bele. 2000 volt akkor, amikor anyukám és Lehucki Lászlójuk összeismerkedtek, és egy családdá váltunk, és én akkor pontosan abban a sűrűjébe csöppentem bele, amikor szinte nem voltak otthon. Tehát külföldi katasztrófa hátán, itthoni bevetések, akkor még nagyon kevés volt Magyarországon az ilyen jellegű civil szervezet, és Laci és Mancs járták az országot is. Tehát mindenhova menni kellett, és tehát rögtön azt a részét láttam meg ennek, azt a munkát, amikor folyamatosan menni kell. És körülhatározódott bennem az a gondolat, hogy szeretnék ezzel foglalkozni, de már csak azért is, mert már óvodás koromra is, ha visszaemlékszem, akkor is nagyon fontos volt számomra, hogy minden kutyát megsimogassak, meg állatmenhelyet akartam létrehozni, meg minden bajba jutott embert szerettem volna hazavinni, és akkor úgy gondoltam, amikor megláttam ezt a tevékenységet, amit ők együtt csináltak, hogy amit én szeretnék, az összpontosul egy olyan hivatásban, ahol tényleg kutyákkal, embereken lehet segíteni. Úgyhogy ez így éveken keresztül érlelődött. Többször elmondtam, hogy én szeretnék speciális mentő lenni. Mindenki többször elmondta, hogy ez nem fog megvalósulni, és hogy ezt nem lehet, mert én kicsi vagyok, fiatal vagyok, lány vagyok, tehát igazából minden adott volt ahhoz, hogy én ebben ne kerüljek bele. És 12 éves voltam, amikor egy mancsvérvonalú alom született, ahonnan én arról volt szó, hogy kaphatok kutyát mindenféle feltételekkel, de talán kaphatok kutyát, és a legszebb az egészben az, hogy a 12. születésnapomon születtek meg ezek a kis kutyák. Úgyhogy én onnan kaptam egy német juhászkant, aki a Negró nevet kapta, és mi minden éven, 12 éven keresztül együtt ünnepeltük a születésnapunkat. Úgyhogy már ez is egy nagyon szép indulás volt, és nagyon sokat kellett tanulnom, csinálni, bizonyítani, foglalkozni a kutyával, hogy egyáltalán érdemes legyek gazdának, és még akkor itt még mindig nem volt szó a hivatásról, csak ahhoz, hogy egyáltalán gazda lehessek. Ugye mi panelba laktunk, a kutya kint volt a kiképzőpályán, és naponta ki kellett hozzájárni. Na most, hogyha Laci hazajött délután, és megkérdezte anyát, hogy megtanultam-e, és a válasz az volt, hogy nem, akkor ő kiment a kutyákhoz nélkülem, és akkor nem láttam a kutyát, volt, hogy egy hétig. Úgyhogy nagyon sok mindent kellett tennem azért, hogy egyáltalán gazda legyek, és akkor még csak ezután alakult az, hogy én hogy legyek speciális mentő. Nagyon sok gyakorlást láttam, nagyon sok bemutatón és gyakorláson én voltam az, aki elbújt, tehát egy kicsit a másik oldalról kezdtem látni azt, hogy milyen is egy megkeresett embernek lenni. A kiképzőpályán lévő épített romba, minden lyukba szerintem jártam, mindenhova el kellett bújni, ugye megvárni a kutyát, azért az én fülem be nagyon sokat ugattak bele. Mire egyetlen oda jutottam, hogy én lehetek, alakulhatok kutyavezetőnek. Úgyhogy azért ez egy elég hosszú folyamat volt.
Mikor jártál először mentésen, és első külföldi missziódról számolj be?
A kettő között óriási idő telt el. Én nem gondoltam, hogy ekkora idő el fog telni, de nagyon sok. Tehát a kettő között 17 év telt el. 17 évig én csak itthoni bevetéseken vettem részt, a 8-ból ballaktam, amikor egy nyári szünetben már ott volt a 2 éves kutya mellettem, és volt egy eset, ahova Laciék már többször kimentek, és addig könyörögtem, még végül elvitt. És lehet, hogy nem számítottak arra, hogy pont aznap fog megtalálásra kerülni az elhuny, de hát ezt a jóisten is így akarta, és én ott voltam. Sőt, lényegében Negró is Mancs voltak ketten, akik megtalálták ott a vízben, a vízen az elhunytat, és én 14 éves kislányként ott álltam, hogy akkor most mi történik, és minden csak zajlott körülöttem, igazából csak a része voltam az egésznek, és Laci folyamatosan tesztelt engem, de egész életembe. Tehát, hogy tényleg alkalmas vagyok, nem vagyok alkalmas, van potenciál bennem, vagy nem, elég hátrányos helyzetből indultam, végül is mondhatjuk így, és ott az ottani viselkedés, reakció, az egésznek a megélése, az adott neki egy olyan, valószínűleg egy olyan pozitívumot, hogy onnantól kezdve volt az egyetlen egy ember, aki hitt bennem. És onnantól azt mondta, hogy jó, Niki, átestél a tűzkerességem, hát akkor lehet dolgozni. És akkor onnantól a suli mellett, meg szünetekbe, meg hétvégente folyamatosan mentem, hogy egyre jobb legyek, viszont én nagyon keményen végigjártam a szamárlétrát, tehát azt látom a mostani fiataloknál, hogy mindenki nagyon türelmetlen. De mondjuk én éveken keresztül jártam úgy riasztásokra, hogy csak fényképezhettem, ugye a szakmai dokumentumokat készíteni, vagy az autóra vigyázhattam, vagy a partról nézhettem, hogy mit csinálnak. Tehát azért sok minden volt ebbe folyamatos tesztelés, hogy én valóban mit is szeretnék, és hogy ezért mit vagyok képes tenni, vagy nélkülözni. Úgyhogy azért mindegy volt, hogy mínusz fok vagy plusz 40 akkor is, ha nem tetszett, akkor mehettem volna haza. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy velem keményen végigjáratta a szamállétrát, viszont ezért nagyon hálás vagyok. Egyébként szoktunk manapság beszélgetni az elmúlt években azért erről, így már felnőtt fejjel, és úgy látom, hogy ő ezt teljes tudatossággal csinálta, neki nagyon jó pedagógiája van, és annyit szokott csak tőlem kérdezni, hogy de Niki, megértenem. Tehát az a tudás, meg az a nehézség, amiken keresztül mentem, az csak is kizárólag engem épített, és az is adja meg azt a mai napig is, hogy én ebben kitartó szeretnék lenni, és maradni, és tovább csinálni. És akkor 17 év végül is úgy telt el, hogy itthoni bevetések voltak. Ugye kicsit azért az elmúlt sok évben, tehát kicsit leültek ezek a külföldi katasztrófák, hála Istennek nem volt annyi, mint a 90-es évek végén, 2000 elején. Viszont volt mondjuk 16-ba is Ekvádorba földrengés, és oda még nem vitt el. És mindig úgy gondoltam, hogy akkor fogok én bármit is valami nagyot végre elérni, vagy olyan érdemlegessé válni, hogyha elviszik külföldi bevetésre. És amikor ez most 2023. februárjában Törökországba bekövetkezett ez a katasztrófa, mert ugye úgy azt kell tudni, hogy ugye Laci mindig egy maroknyi csapattal megy, és az a kevés ember a legjobbakból tevődik össze. És oda bekerülni főleg hozzá, azért az számomra mindig is egy nagy etalon volt. És most, hogy februárban oda jutottunk, hogy engem elvitt ide, és ebbe a 6 fős maroknyi csapatba részt vehettem, ezt én egy óriási elismerésnek élem meg, és annak, hogy az elmúlt 17 év nem volt hiába való, és eljuthattam arra a szintre, hogy ő érdemlegesnek tartott, és érdemesnek tart ahhoz, hogy egy ilyen nagy katasztrófa helyszínén is úgymond a hasznomat vegye, tehát hogy egy értékes tagja lehetek ennek a maroknyi csapatnak.
Most zenélünk egy kicsit, utána még visszatérünk erre a külföldi misszióra. Thank you. beszélgetőtársam Binda Nikoletta, a Spider-Man csoport kutyás keresője, és az első külföldi missziódnál hagytuk abba a zene előtt. Mesélj, milyen volt az első élményed, vagy mik voltak az első benyomások, az első mentés milyen volt?
Én nagyon sokat tanultam elméletben, gyakorlatban itthon már erről. Tehát, hogy főleg, hogy igazából mikor én belecsöppentem ebbe az egészbe, akkor már túl voltunk a hatira megmentésén Törökországban, tehát maga a külföldi bevetések egy kiemelkedő ága a szakterületnek, mert itthoni bevetések során ugye erdőben, mezőn, vizen, hegyekben keressünk embereket, viszont a külföldi katasztrófák, a földrengések teljesen más típusú keresési tematikát igényelnek. Egy összedőlt romosodáson belül kell megtalálni az embereket, de még ez a kisebbi gond, hanem rengeteg szag közül kell kiválasztani az élő személy szagát, a halott személy szagát, kis területen sok szag közül kell, tehát hogy ez egy más jellegű dolog is. Én nagyon sok dokumentumot láttam erről, videókat, nagyon sokat beszélgettünk erről, nagyon igyekeztem erre felkészülni, hogyha egyszer érdemes leszek arra, akkor tudjam, hogy mit is kell csinálni. Nagyon nagy izgatottsággal indultam el, hiszen ugye nem tudom, hogy mi történik. Nyilván egy bitani bevetéseknél is ugyanígy, vagy nem tudjuk, hogy mi történik, de elindulni több ezer kilométerre, úgyhogy nyilván nem tudjuk, hogy mi történik, egy kicsit másabb érzés volt, meg azért most már tegyük hozzá, hogy 3,5 éve édesanyja vagyok, és itthon hagyni a kisfiamat közben már nem az, hogy elmegyek a Sajóra, hanem elmegyek több ezer kilométerre napokra, az egy kicsit másabb volt, viszont azt tapasztaltam kint, hogy maga nem a keresés, ami a nehézséget okozta, hanem most értettem meg, amit Laci mindig mondott, hogy sokszor nem maga a mentés a nehéz, hanem az azt övező körülmények. Tehát egyetlen oda kijutni, ott hirtelen foglalkozni a logisztikával, megértetni magunkat az ottani emberekkel. Tehát én is egy nem perfektül beszélem az angolt, de az ottani emberek sem, tehát ilyen középkategóriásként mi is, de ők is próbáltunk ugye szót érteni egymással. Az ottani helyiek, már ott az utcán lévő emberek még annyira se, tehát ott hiába beszéltünk hozzájuk angolul, mondjuk ők zömmel nem, akkor ezzel is nagyon sokat foglalkozni, a hideggel, a sátorral, a fűtés, meg az áram nélküliséggel, tehát minden olyan körülmény azért nagyon arcon csapott, amit tudtam, hogy valószínűleg ezek nehézségek lesznek, azért hirtelen ott megélni az nehéz volt, meg az utórengések. Tehát én mindig mindenhol elmondom, hogy nekem, és szégyen nem szégyen ez így van, nekem a legnehezebb és a legborzasztóbb része a földrengésnek az utórengések voltak. Tehát az, hogy ott vagyunk a romon, és próbálunk segíteni, és közben üvöltve szalad a török, hogy mindenki fusson, amerre lát, mert mozog megint, és ki tudja, hogy mikor mi honnan szakad le, dől össze, borul ránk. Az úgy, és akkor ott álltam a rengés közben, ahol mindenki szalad, és mi próbáltunk még mindig beszélni, meg mindenkit megnyugtatni. Én, aki most élem meg először a földrengés élményét, ott is egyébként Laci volt a leghiggadtabb, a legnyugodtabb. Ő elmondta, hogy Niki, ne szaladjál, nyugodj meg, addig, amíg mozog a föld, úgy sem szabad sehova se, mert eleshetünk, vagy bár akár. És akkor láttam rajta azt a nyers erőt, azt a higgadtságot, hogy nyilván neki már. Meg a srácok többsége is, akik ugye velünk voltak, hát ők is már régóta járnak, hogy milyen nyugodtak és higgadtak voltak. Tehát nagyon sokat segített például azokban a napokban az az összetartás, hogy azért ők például ismernek engem gyerekkorom óta. Ugye volt annak idején 2003-ból létrejövő Karisz nevű szervezet, aki az ország mentőcsoportjait fogta össze, Laci, akik nála tanultak, vagy aki ugyanazt csinálják, mint ő. És amikor nagyobb mozgósítást igénylő bevetésünk volt, akkor ők is Szolnokról, Pestről, Nyíregyházról, innen-onnan mindenhonnan jöttek, és én ezek között az emberek között nőttem fel. És szinte mindenki az apám. Ugye nyilván nem az én korosztályom, hanem tőlem idősebbek. Mindenki az apám, vagy a bátyám. Mindenki úgy viszonyul hozzám, tényleg meg egymáshoz, mint hogy én a család lennénk, és ez például ott is, Törökországban és Líbiában is nagyon-nagyon fontos volt az az összetartás, ahogy ez a mi kis maroknyi csapatunk működött. Hogy tényleg mindenki odafigyelt a másiknak a lelkivilágára, mikor melyikünk volt éppen jobb vagy rosszabb állapotban, akkor ott voltunk egymásnak, mikor kinek, mit tudom én, nem pihentük úgy ki magunkat, vagy nem volt jó kedvünk, vagy épp jobb kedvünk volt, és erőt tudtunk adni a másiknak. Tehát nagyon-nagyon kellett, hogy mi hatan ott mi nagyon erős kapocsban voltunk egymásra, és ez esetben is nagyon segített egy másik kollégám, és amikor a rengés történt, és akkor én a lábam össze-vissza remegett, és akkor ő is rám nézett, és tényleg, amikor már csak a tekintetből tudjuk és ismerjük egymást, és mondta, hogy Niki, szedd össze magad. És akkor, tehát ez annyira sokat jelentett, hogy vettem el egy levegőt, és igazad van, rendben van, jól vagyok. Én már most jól vagyok, és azért jöttem ide. És az első egy-két napban, hogy az utórengések megtapasztalása után, már úgy egyébként hozzászokik az ember. Tehát már úgy a sokadik napon már csak annyit, hogy egymásra néztünk, hogy érezted? Jó. Tehát már akkor annyira nem. Úgyhogy nagyon sokat segített nekem, és egy nagyon nagy mérföldkőnek gondolom ezt a törökországi földrengést, mert nagyon sokat tanultam. Azt hittem, hogy tudok sok mindent, amit megtanulgattam itthon, de ott megélni, ott lenni helyben valóban nagyon sokat tanultam, és hálás vagyok, hogy ennek a része lehettem, hogy segíthettem, hogy a munkám, a tudásom, az energiám oda lehetett tenni, és azoknak az embereknek, akiknek szükségük volt rá, nekik tudtunk segíteni.
A kutyusok hogy bírták az utórezgéseket? Ők is valamilyen jelet adtak arra, hogy zavarja őket? Kivel voltál kint? Melyik kutyussal?
Nekem most a főkutyusom a Westerier, a Nózi. Én Nózit, hát igazából a neve is onnan van, hogy Nózi, hogy azért is hoztam, hogy az orrával dolgozzak, úgyhogy mert eredetileg erre a célra került hozzám kölyök korába, és hát pici korától építem erre. Tehát 12 hetes volt, amikor Pesten a hablány hajó elsüllyedt, és én már 12 hetes korából elvittem magam. Ott voltak az idősebb kutyáim is mellette, de ott volt kis másfél kilós kiskutyaként is, tanulta a szakmát. Tehát 5 napon keresztül, órákon keresztül a csónakban, meg magamra kötve, meg sátorba aludtunk meg, tehát rögtön beledett dobva a mélyvízbe, hogy azért jött, hogy dolgozzon, és ezért, mivel ő fiatal korában ezeket megtapasztalta, nagyon-nagyon szereti. Tehát neki mindegy, csak menjen, és szagoljon, és keressen, és dolgozzon, tehát egy igazi, nagyon jó munkakutya, nagyon élvezi, nagyon szereti, amit csinál. Amit észrevettem Törökországban nála, hogy azért a terrier egy pörgős kutya. Tehát Westerier lévére azért tényleg nagy energiaigényű, tényleg nagyon pörgős. De hogy ez a kutya hogy ki volt merülve? Tehát, hogy mindegyiken láttam, tehát a tacskótól, a belga juhászon át, a német juhászig, tehát nagyon sok rétű kutyafajtákkal mentünk, és mindenkit, tehát ez az ideg munka nagyon kivett. Koncentrálni a gépek zúgására, szívni a port, a nagy hangok, a rezgések, a feladatok, annyi szak közül kiválasztani, tényleg, mikor összedől egy ház, akkor ott rengeteg szakhagyás van, tehát a mosószertől, a kukaszagon keresztül, a hűtőn át, az élő, a halott ember szaga, a szennyvízszag, tehát annyi féle zavaró inger közül kell kiválasztani lényegében az élő ember szagát, mert a legfontosabb ugye az életet megtalálni, mindig ott is a törökök is csak úgy jöttek ránk folyamatosan, hogy élet van-e a romok alatt, élet. Utána próbálták ők mindenkit, hogy mindenki meg legyen találva és számszerűsítve, hogy az elhunytak is meglegyenek, meg megadják a tiszteletet, de rögtön ugye az első, hogy hol van az élet. És ezt a kutyáknak nagyon nehéz e közül a sok szak közül. Tehát itt már nem arról van szó, mint egy erdélykeresés, hogy elengedem a kutyát, valahol van egy személy, és akkor őt kell feltalálni, hanem van itt egy, nem tudom, egy 2x2 méteres, egy, akár egy 4 négyzetméteres picike hely, vagy egy üreg, vagy amin csak 2-3 kis aprójuk van, és az ott kijövő szagok, amik bent nagyon sok szag tekerek a romon belül, és kijön az a szag, hogy azok közül megállapítsa, hogy milyen jelzést kell neki adni, és mi az, amit ki kell szűrni, mi az, amivel nem foglalkozik, mi az, amivel igen. Tehát azért ez nagyon-nagyon nehéz a kutyáknak, és ebben azért lehetett látni, hogy minden napnak a nap végére nagyon ki voltak merülve. Mondjuk nekem annyi bolyó volt Nózival, meg a tacskó is ilyen téren pozitív volt, hogy mi be tudtuk rakni őket a hálózsákba, beraktuk magunk mellé, és akkor ők ott melegedtek, ők is melegítettek minket, és még mondjuk a nagy testűekkel ezt nem tudtuk megcsinálni, de ott próbáltuk egy kicsit őket regenerálni, mert másnap ugyanúgy menni kellett reggel felkelni, és ugyanúgy egész nap talpalni.
Bírták a strapát azon túl, hogy láttad rajtuk a fáradtságot?
Láttuk rajtuk a fáradtságot, de minden egyes mozzanat, amikor ők lekerestek egy romot és találat volt, akár élő, akár holt találat, akkor az a kutyáknak óriási motiváció. Tehát akkor egyszerűen totálisan, de már akkor beindulnak, amikor már ott van előttük egy rom is, és már messziről érzi, hogy jó, van itt sokféle szag, és akkor oda lehet engedni, és dolgoznia kell. Tehát ezek a kutyák annyira munkamániásak, ők annyira, hát ugye mindegyik ebben ül fel, pici korától. Az idősebb mellé oda van rakva, tanulja a szakmát, tehát ezek a kutyák akár mennyire fáradt, és cuppogunk egyet, vagy meglátja a narancsága ruhát, ugyanúgy fel fog kelni, és fog dolgozni, annyi, hogy meglátszik rajtuk az, hogy mikor elfáradnak, és estére lemerülnek, hogy akkor már nem akar játszani, meg nem akar, hát Törökországból tartottunk, hogy nem akartak enni. Tehát ők már estére oda tettük előjük a kaját, megszagolták, és ezzel hagyjatok aludni. Tehát, hogy nem is érdekel, már nem is akartak enni. Ugye ennyiből látszik, de a munkakedvükön és a munka eredményességén nem látszik meg.
Zene után itt folytatjuk. Nikolettával, a Spider mentőcsoport kutyás keresőjével beszélgetek, és a folytatásban a kutyák képzéséről beszélünk, hogy hogyan is lehet megtanítani mondjuk a kutyáknak az egyes szagok jelzését, egyes szagokat megtanítani. A kezdetektől erre képezitek őket. Arról is beszéljünk már kérlek, hogy milyen fajta kutyák a legalkalmasabbak, mert említetted, hogy többféle kutyával mentetek ki, akár Törökországba is. Gondolom, ennek megvan az oka, tehát akár a méret különbségek, hogy jobban beférjenek a kisebb lyukakba, a kisebb kutyák erre alkalmasabbak, de erről beszéljünk már, hogy milyen kutyákat szoktatok képezni.
Nekünk alapvetően az a gondolatmenetünk, hogy a legeslegfontosabb az, hogy a kutya jól működjön a gazdájával. Ez egy olyan szakterület, ahol egy nagyon erős bizalmi kapcsolaton múlik. Tehát, hogy akár erdőn, mezőn, akár romterületen beszélgetünk, kutyát el kell engedni. És maximálisan meg kell tudni bízni abban, hogy ő helyeset fog jelezni, hogy fogja érezni, hogy ránk fog figyelni, tehát egy nagyon erős kutyagazda kapcsolat, éppen ezért van az például, hogy mindenki csak a saját kutyájával dolgozik. Tehát ez a legfontosabb, úgyhogy édes teljes mindegy, hogy mondjuk egy mentett kutyáról, vagy egy tenyésztőtől vásárolt kutyáról beszélgetünk, a kapcsolat az nagyon fontos, meg hogy a kutya szeresse, amit csinál. Kölyökkorban el szoktuk kezdeni őket tesztelni. Tesztelni arra, hogy érdekli a guggoló ember, érdeklik-e bizonyos szagok, mert hogy tehát a szakma az a dolog, amire rákényszeríteni ugye nem lehet a kutyát. Most neki azt vagy van kedve csinálni, vagy nincs. Vagy érdekli annyira a szak, hogy vonza őt oda is, mindenáron menni akar, vagy nem. Ha nem, akkor teljesen mindegy lesz, mert erdő közepén fogod hagyni. Úgyhogy ez tényleg akkor működik, és ez kölyökkorban, vagy ahogy éppen hozzánk kerül a kutya, mert volt nálunk is olyan kollega, akinek mentett kutyája volt, ugye nem 6-7-esen került hozzá, nem picit idősebb korba, de tökéletesen fel lehetett építeni, mert volt a kutyának igénye, vágya arra, hogy szagoljon, hogy keres, hogy az ingerekkel szembe ki lehetett váltani belőle azt, hogy mi az a szag, amit fel kell jelezni, vagy amit jelezni kell, és amit meg kell találni. És igazából ezek azok a tesztek, amiket megcsinálva azért ki lehet szűrni, melyik kutyával mit lehet elérni. Annyit szoktunk mondani a kutyák fajtájával talán, vagy a fajta jellegével kapcsolatban, hogy minél hosszabb az orra, annál több a szaglóhám, vagy annál nagyobb a hossz, amíg ő a szagokat tudja ott analizálni. Tehát a hosszú orrú kutyákat szeretjük, meg ugye azért is, mert a rövid orrú kutya főleg nyáron, hogyha kimelegszik, letapad a nyálkahártya, elkezd lihegni, és a száján veszi a levegőt. Ha már a száján veszi, és nem az orrán, akkor nagy százalékot veszít a szaglásából. Tehát a rövidorú kutyákkal nem tudunk huzamosabb ideig dolgozni, ezért egyébként meg lehet világszerte nézni, hogy a juhász kutyák, tehát a belga juhász, német juhász, terrierek, tacskók, általában ezek a vadászvonalú kutyák, ugye, aki a vadat megtaláljanak, elég jó az orra arra is, hogy másra rá lehessen képezni. Tehát inkább ezt a részét szoktuk nézni, hogy tényleg valóban minőségi szimat munkát tudjon végrehajtani, megmondom, hogy nagyon jó kapcsolata legyen a gazdájával.
Szagmintákkal dolgozta, gondolom, mutatni kell, de mondjuk a halott ember szagmintát hogy mutattok neki?
Mi már picikorban hozzá szoktuk kötni őket a nagyokhoz, és ugye mivel már azért mondható, hogy több évtizede nálunk működik a mentőkutyás tevékenység, ezért mindig van tapasztalt kutya, aki mellé odarakjuk a kölyök kutyát, és mi visszük az életbe őket. És amikor talál az idős kutya, akkor ott van mellette a fiatal, és ott az életbe, mikor megtanulja, attól nincs is jobb.
Hány ember életét mentetted már meg?
Hát én ezt így nem tudom megmondani. Rengeteg riasztáson vettem részt, rengeteg helyen jártunk. Sőt, biztos, hogy vannak olyan esetek, amik már jól hátra el vannak raktározva, azért 17 év nagyon sok idő. Vannak olyan esetek minden csoport számára, amikor maga a munkánk elősegíti az információgyűjtés, vagy a kutyák által kizárt területekkel a rendőrség munkáját, és az alapján lesz megtalálva valaki. Ugye a legszebb, amikor ugye mi jutunk oda hozzá, és úgy lesz megtalálva az illető. Mondjuk mi területkereső kutyákkal dolgozunk, zömmel nem nyomon, tehát mi nem nyomon írjuk utol az embereket, hanem az adott területen belül elfekvő vagy ott lévő embert sikerül megtalálni. De voltak esetek, tehát például egy kiemelkedő eset volt nekem, és még elég fiatal voltam, amikor azért öngyilkosságtól sikerült megmenteni az illetőt úgy, hogy időben megtaláltuk. És lehetőséget kapott arra, hogy újra kezdje. Tehát ezért vannak esetek, vannak olyan esetek is, amikor bár nem sikerült élve megtalálni a keresett szemét, viszont a családnak tudtunk segíteni lélekben. Tehát volt nekem, amikor hozzátartozóval találtam meg az eltüntetés, és ott felértékelődik az ember, hogy ott abba a pillanatban, abba a sok pillanatában az a hozzátartozó, akit pár órája ismertem. Neki én voltam az egyetlen kapaszkodó. És ott hirtelen úgy beszélgettünk egymással, mintha évek óta ismernénk egymást, és az, hogy egy ilyen esetben tudok valami pluszt adni, segíteni, abba a pillanatban egy kis gyászfeldolgozásba erőt adni, erről is szól ez a szakma. Tehát ez nem csak a tárgyilagosság, hogy elmegyek, megkeresem, megtalálom, kész, hanem itt emberekről van szó. És nem csak arról az emberről, aki eltűnt, vagy előkerül, vagy elhunyt, hanem a környezetéről, azokról az emberekről. Ugye a halottaknál is mindig tudjuk, hogy mindig annak fáj, aki itt marad. Tehát, hogy azoknak az embereknek ott abban a pillanatban nagyon-nagyon fontos az, hogy milyen emberek veszik körül, hogy szólnak hozzá, hogy lehet-e egy kis erőt adni nekik, vagy amikor majd arra gondolnak, hogy meg lett találva a hozzátartozójuk, hogy milyen a fájdalom mellett milyen emléke lesz, hogy volt ott valaki, akit megölelhettem, aki hozzám szólt kedvesen, nem csak hátat fordított és ott hagyott. Tehát én azt gondolom, hogy ez is nagyon-nagyon fontos ebbe a szakmába.
Neked ki segít mondjuk feldolgozni egy-egy ilyen traumát, mert gondolom téged is érnek traumák attól függetlenül, hogy nem ismerősöket keresel általában, tehát egyáltalán a halotthoz való hozzáállás változott az életedben, meg tehát mondhatjuk, hogy hétköznapi most már neked, hogy ha látsz egy halottat.
Az a helyzet, hogy nekem ebben a legnagyobb tanítóm természetesen újra Laci. Én nagyon fiatal voltam, és én úgy tudom ezt jellemezni, hogy nagyon fiatalon kerültem bele, mint a kölyök kutya, akinek még az a természetes, ami történik vele. Tehát minél fiatalabbként megéli ezeket, annál természetesebbé válik, és már nem ijed meg, nem újdonság. Mert hát én ugyanígy voltam a szocializációban, és nekem ő mindig azt mondta, hogy mi ott már abban a helyzetben a legtöbb, amit tehetünk, hogy megtaláltuk, visszaadjuk, meg segítünk azoknak, akik ott maradtak. Tehát ha mi elkezdünk azon rágódni, hogy úristen, mi lett volna, ha nem így történik, vagy jaj, szegényel az van, hogy, akkor abban nagyon hamar bele lehet őrülni. Nekünk az egésznek a vezérfonala, vagy az, amire figyelnünk kell, hogy az a munkám, hogy oda menjek, és megtegyem azt a maximumot, amit meg lehet. Nagyon sok olyan halál van, amit nem lehetett volna megelőzni. Mire kiderült, hogy eltűnt, már nem él. Vagy egyáltalán annyi nap múlva kapunk riasztást, amikor már nem. Tehát, hogy már mikor fel tudjuk azt mérni, hogy az életmentés itt már nem tud fennállni, hanem maga az eltűnt megtalálása a feladat, akkor tudunk ezzel dolgozni. Tehát, hogy ezt le tudjuk zárni azzal, hogy én keresek egy eltűntet, és nem abba kattam bele az agyam, hogy úristen, mi lett volna, ha így, meg mi lett volna, ha úgy, hanem az én feladatom az, hogy oda menjek, megtaláljam, és a maximumot megtegyem a szituációval. Ha sikerül életben megtalálni, akkor igenis megtenni mindent, hogy stabil legyen, hogy minél hamarabb el legyen látva, minél hamarabb ugye megtalálva, ellátva, rendbe jöjjön. Ha elhunyt, akkor pedig, hogy minél tisztességesebben vissza lehessen adni, minél többet lehessen tenni a hozzátartozókért, és ez maga, ez egyfajta sikerélmény. Tehát annak a tudatába kell, hogy nem biztos, hogy életbe fogom megtalálni, de attól még a munkám ugyanolyan fontos. És igazából ennek a gondolatával indulunk neki mindig egy-egy ilyen keresésnek, és ez segít abba, hogy ha halottat találunk, akkor se történjen velünk semmi olyan nagy probléma. Nyilván gyereknél, vagy olyan szituációnál, nyilván azért a mi szívünk is abban a pillanatban törik velük együtt, de ahhoz, hogy még évek múlva is mindent meg tudjak tenni maximálisan másokért, ahhoz muszáj egy levegőt venni, és azt mondani, hogy ezt odarakom, ahol ennek a helye van, és megyek ebben tovább. Törökországban volt így például, amikor élve kisikerült emelni a kisfiút, akit találtunk, sok-sok óra munka után, mert az azért egy fél nap, sőt, hát egy napot igénybe vett kb. A kibontás, meg a pontosítás, és ott volt az a pont, és ez is csak azért, mert anyuka vagyok, és ez már egy kicsit azért más aspektusba helyezi a dolgokat, hogy amikor másnap odajött a nagymama, és megmutatta a videót róla, hogy ott van a kórházba, és vissza a gyümölcsövet, és jobban van, akkor így már azért mi is a sokadik napon voltunk ott már nagyon fáradtan, és ott volt az a pont mindannyiunk szemben, hogy egymásra néztük, mindenki szeméből potyogtak a könnyek, és akkor mondjuk én stresszel vagyok, ott hirtelen minden török kaját megettem, ami a környékemen ott volt, és akkor így vettem egy nagy levegőt, és na, akkor ezért tovább. Mert a kisfiú hasonló korosztály volt, mint az én kisfiam itthon. Tehát ott volt az a pont, hogy úristen, de ott is... Tehát, hogy előrébb visznek ezek a dolgok, mert hogy sikerül. Tehát, hogy azért van ez a sok év, meg ez a sok munka, ez a sok gyakorlás, hogy hát ezért csináljuk. És akkor ott is volt egy nagy levegő, na akkor tovább. És akkor még az adott nekünk néhány nap löketet. Az elhunytaknál meg ugyanúgy az, hogy a családdal tudtam. Tehát, hogy a bizonytalanságtól nincsen rosszabb érzés. Tehát, amikor valaki hetekig, hónapokig, akár évekig abban a bizonytalanságban van, hogy vajon mi van a rokonommal, él, meghalt, szenved, fájdalma van bármi baja. Amikor megtalálunk valakit úgy, hogy meghalt, akkor ugye ott van a hozzátartozó is, és a szem elé kerül az, hogy ezt itt most le kell zárni. Kész. Ő meghalt is, és akkor tehát ezt a dolgot el kell fogadni, őt meg kell gyászolni, tovább kell tudni lépni. És ott csak az, hogy olyan emberek veszik körül, akik osztoznak benne, de nem vállaljuk magunkra, mert akkor nem tudnánk tovább csinálni. Tehát megpróbálunk osztozni benne, ott akkor levenni egy kis terhet, és segíteni, hogy tovább tudjanak lépni. Szerintem ez nagyon fontos, és ez ad erőt ahhoz, hogy tovább csináljuk, mert hogy ezeknek az embereknek szükségük van ilyenkor ránk. Tehát mi nem hallhatunk ebbe bele, mert akkor ki fog segíteni.
Folytatjuk beszélgetésünket Binda Nikolettával, a Spider mentőcsoport kutyás keresőjével. Hogy képzeljük el ezt mondjuk egy mentésnél, hogy mennyire kell neked mondjuk az első segély részében részt venned, tehát mennyire kell értened mondjuk az egészségügyi részhez, vagy pedig ott egy csapatban dolgoztok, és szólsz mondjuk egy orvosnak, hogy találtunk valakit, és most újra kéne éleszteni, vagy bármi.
Mindannyiunknak kötelező újra részt a tanfolyamra járni. Tehát ezt ebből a Laci nem enged. Mindannyian járunk, frissítjük a tudásunkat, tehát hogy ez mindenképpen kell, akár akit ott megtalálunk, akár ha velünk bármi történne, tehát ott vagyunk a semmi közepén, egymásra számíthatunk, tehát mindenkinek azért ezzel tisztába kell lenni. De hála Istennek van a csapatunkban orvos, mentőtiszt, mentőápoló, tehát vagyunk, de nyilván egy-egy riasztásnál sose tudjuk, hogy mikor ki fog ráérni, tehát ugye ezek az emberek is dolgoznak, mindannyian dolgozunk, tehát mindannyiunknak tudni kell azokat a legfontosabb dolgokat, amikre ott szükség lehet, van hozzá felszerelésünk, de nyilván a nagyobb kaliberű dologba a nagyobb kompetenciai embereknek van lehetőségük és jogosultságuk belenyúlni. Mindig igyekszünk azért valaki szakképzettet vinni, legalább egy valakit magunkkal, hogy azért vigyázzon ránk is, meg arra is, akit megtalálunk.
A hivatásod olyan, hogy számítanak a percek. A mesélj a riasztásról, ki dönti el, hogy titeket hívjon-e, vagy magán emberek is hívnak-e titeket, ha baj van, vagy pedig hivatásos szervektől kaptok riasztást, hogy működik ez, és meséld el ezeket, mint a tűzoltóknál, úgy képzeljük, hogy akkor így mindenki pakol és indulás?
Nem, ugye civil szervezet vagyunk, úgyhogy kicsit nálunk másképp működik, hívhat minket a hatóság, hívhat minket a család, tehát bárki felkérhet ilyen téren, de például most nálunk van a szervezetnél egy egész nagy kis bonyodalom az elmúlt időszakban, ami miatt például nem nagyon kapunk a rendőrségtől most riasztásokat, úgyhogy most a riasztásaink zöme magánszemélyektől, lakosságtól, hozzátartozóktól érkezik, és ugye minden riasztás hozzánk Lacihoz érkezik be, tehát ő az egésznek az atya, ő maga a Spider, tehát hogy igazából minden hozzá érkezik, és ő tudja a leghatékonyabban azt is eldönteni, hogy kire van szükség egy vízikeresésnél, kire van a nagyobb szükség egy erdélykeresés, mert mondjuk egy erdélykereséshez nem feltétlen fogunk búvárt vinni, mert nincs a létjogosultsága, lényegében nem ott tud nagyon segíteni, de ezeknek az embereknek készültségbe kell lenni, mert nem tudjuk, mikor lesz a vízi. Tehát, hogy azért ezt ő szokta szépen összeválogatni, hogy mikor kire van nagyobb szükség, megkeresget minket, és hát viszont mivel ez egy önkéntes szervezet, és mindenkinek muszáj mellette dolgozni, mert hogy ez egy civil dolog, ezért attól függően, hogy ki mikor hogy ér rá, úgy tud elindulni a csapata a keresésre. Tehát mindig egy nagy logisztikáról szól ez, hogy ki kell, hogy hova, és ott mit lehet maximálisan kihozni kevesebb emberrel, vagy nem olyan járművel, vagy tehát ez mindig az adott szituáció dönti el. Kicsit nagyobb, sőt, sokan népszerveződést a külföldi bevetések igényelnek, mert ott azért már meghívó levél kell az adott országtól, ott azért átmegy sok mindenkin ez a történet, ugye hivatalosan teljesen felkérés alapján, és azért ott mondom, ugye Laci megint másképp válogatja össze, mert ott kicsi a keret, tehát ott már nagyon kevés az a létszám, akivel megy, és ott nem mindegy, hogy hova megy, nem mindegy lesz, hogy az egy cunami, egy földrengés, egy sárlavina, ahhoz mértem válogatja össze az embereit, és úgy indulunk el.
Beszéljünk az utánpótlásról, nevelsz most másik kutyát is?
Nem, most jelenleg Nózi a főkutyám, mert még elég fiatal. Hál' Istennek a Westerrier elég sokáig él, úgyhogy még egy 10 évet látnék benne, úgyhogy neki még nincsen utódja, még most neki kell, még most ő nem akar tanítani, ő most dolgozni akar, úgyhogy még ennek adok jó pár évet. Ugye ő Hope-tól, meg a labradorjaimtól tanult, úgyhogy ő most ereje teljébe van, és nagyon dolgozik, úgyhogy majd egy jó pár év múlva. Annyi, hogy viszont mivel nekem olyan lett a Westerrier, mint Lacinak a német juhász mancsal annak idején, én már nem valószínű, hogy elvonatkoztatok a Westerriertől. Tehát nekem valószínűleg a következő is az lesz, és ugyanúgy fogom felépíteni, mint Nózit. Ugyanúgy, mint ahogy Lacinak annó voltak Westerrierek, aztán lett egyszer mancs, és onnantól csak német juhászos lett. Hát én ugyanígy voltam, hogy volt német juhász, Golden Retriever, labradorok, de bejött a Westerrier, és én annyira összepasszolok vele, hogy nem kell másik kutya. És ez azért érdekes, mert annak idején, mi a 90-es évek legelején, ugye Lacit kinevették, amikor megérkezett egy keresésre, még akkor nagyon gyerekcipőbe jártak ezek a kutyás kutatások, volt a rendőrségi nyomozó kutya is annyi, és megérkezett a Westerierrel, hogy keres, és akkor hát azt mondták neki, hogy azt mondták, hogy kutyát hoztok, nem pedig kis patkányokat, holott a Westerier nagyon jó kereső kutya, és ezt ő akkor nagyon nehezen élte meg, és egy nagyon szuper német juhász kutyától, lévő alomból hozzákerült Mancs, és akkor, hogy majd ő tényleg nagy testű kutyával, ahogy kell, dolgozik, és neki nagyon be is vált a juhász, tehát, hogy hihetetlen jó kapcsolatot tud kialakítani velük, és elképesztő csapatot alkotnak ők ketten, akármilyen német juhász került eddig hozzá, tehát így Mancs, Roda, tehát összes többi, mindenki nagyon jó kutyája volt, és hát ugye hozzám is azért került annak idején német juhász, mert hogy a német juhásszal kell dolgozni, meg milyen nagyon jó, de én nagyon szeretem a juhászkutyákat, de valahogy nem voltunk, mi nagyon jók voltunk együtt Negróval, mert tényleg életem kutyája, nagyon szeretem, de ahogy utána egy retriever került hozzám, meg még retriever, és valahogy úgy őket is nagyon szerettem, de hogy nem éreztem azt a pluszt, és ahogy a Westerier bekerült a képbe, és elkezdtük egymást nagyon erősen érezni, és akkor azt mondtam, hogy na, itt vagyok, fiatal vagyok, lány vagyok, kislány vagyok, én amúgy is sokkal nagyobb mínuszból indulok, úgyhogy én azt akarom megmutatni, hogy egy fiatal kislány egy kis testű kutyával lehet olyan jó, mint a felnőtt életerős férfiak a nagy testű juhászokkal. Úgyhogy kicsit ez az ilyen, mint hogyha újra ismétlődne a Lacinak az akkori bennem más irányból, tehát én egy kis terrierrel szeretnék ugyanolyan jó lenni, és úgy, hogy kikerülhettem Törökországba, kikerülhettem Líbiába, szerintem sikerülhetett is, vagyis jó úton haladok afelé, hogy ez így működőképes legyen, szóval nekem ez annyira bejött, hogy én meg is maradok a terriernél.
Nem ez az első kitüntetésed, hogyan állsz a kitüntetésekhez egyáltalán?
Nagyon megtisztelőnek gondolom azt, hogyha emberek, embercsoportok döntése alapján egy kiemelkedő díjat vagy elismerést kapunk, mert igazából az emberekért dolgozunk, és az emberektől visszacsatolva ezeket a pozitívumokat csak motivációként élhetjük ezt meg. És a Törökország után polgármester úrtól kaptunk kitüntetést az ottani helytállásért, aztán itt lett ez az inspiráló nős kitüntetés, és nagyon úgy gondolom, hogy az emberek tényleg látják, hogy ez a mentés már most nem jár gyerekcipőbe, mint 20 évvel ezelőtt. Ugye a közösségi médiának köszönhetően egyre több mindennel, több információval tisztában vannak az emberek, és ez számukra példaértékű, és én nagyon hálás vagyok az emberekért, az embereknek, és úgy gondolom, hogy ez csak motivál arra, hogy még jobban, és még ügyesebben is, és még nagyobb energiával csináljuk ugyanezt, mert erre szükség van, sajnos szükség van, hál' Istennek példaértékűnek gondolják az emberek, szóval szerintem jó az irány.
Törökországban például megváltoztattátok a kulturális szokásokat a kutyákkal kapcsolatban, ezt meséljük még el annyi időn, még van a műsoridőnkben.
Igen, hál' Istennek, mondjuk, ugye ehhez a Lacinak a hozzáállása nagyban hozzájárul. Igen, a török emberek félnek a kutyától, de ez így volt 20 éve, 25 éve, 100 éve, tehát a török ember fél a kutyától. És azt látom, meg azt láttam, hogy ott, ahogy ugye a kutyáink nyugodtak, azt csinálják, amit mondunk, dolgoznak, segítenek, találnak, életet visszaadnak, és a török ember fél a kutyától, de nem vak. És az, hogy a szeme előtt zajlanak ezek a dolgok, és közben megtapasztalja azt, hogy ezek a kutyák nem akarnak oda menni, ráugrani, megharapni, tehát, hogy semmit nem akarnak ezek a kutyák, csak dolgoznak, meg alszanak, ha lehetőségük van rá, elkezdtek az emberek nyitni. Tehát már a mindennapi egyszerű embereknél is lehetett látni, ott az utcán, az ott élő embereknél is, hogy már oda jöttek, megsimogatták, fotózkodtak vele, mert lemertek guggolni, mondjuk ugye a hóp egy nagy testű kutya, de leguggoltak oda a hóp fejéhez, nózit elvitték az ölükbe. Tehát, hogy elkezdtek nyitni a kutyákhoz, és majd megtapasztalták, hogy a kutya jó, ez a hír tovább megy, és próbálnak egy kicsit változni. Ugye a kitüntetésnél, amit pedig Hope kapott, az pedig egy tényleg egy világszinten egy nagyon nagy dolog, hogy Erdogan elnök úr, ő tényleg ekkora változást mutatott az egész népnek, hogy igenis ő megsimogatta, hogy pacsit kért tőle, hogy elismerte a munkáját világszinten. Tehát, hogy ez elképesztő nagy dolog. Elképesztő.
egy szobrot is avattak a közelmúltban, ugye?
És így van az meg, hogy még a monyszobrot is felállították oda, tehát, hogy ez is egy világszintű dolog, hogy, és mi ott voltunk a monyszoboravatón, csodálatos alkotás lett ugyanúgy, mint az itthoni. És ott is egyszerűen, tehát az volt még az érdekes, hogy a szoborovatón is, meg előtte is, amikor ott dolgoztunk februárban, hogy azokkal az emberekkel találkoztunk, azokkal a tűzoltókkal, azokkal a segítő emberekkel, akik a 90-es években Laci együtt dolgozott velük. Tehát ott álltam, és jöttek ezek az emberek, és magyaráztak neki, hogy jaj, Lacikám, megismersz? Mert annak idején itt, meg ott, meg amott is együtt voltunk, és Mancsod is, jaj, Mancsot a mai napig emlegetjük, és hogy szeretjük, és nem tudom én, és akkor tényleg Laci is ott állt, potyogtak a könnyei, hogy úristen, eltelt 24 év, és ezek az emberek itt vannak, és szeretnek, és emlékeznek, és hálásak. Tehát igazából Mancs elkezdte ezt a vonalat elindítani, hogy igenis a kutya jó, és a kutya nem tiszteltelen állatot sem. Vagy hát annak idején ugye azt mondták, hogy a kutya tiszteltelen, kivéve Mancs. Tehát annak idején ez így indult. És most ugye ezt tovább sikerült vinni Hóppal, meg a mostani kutyáinkkal, akikkel ott voltunk is. És Mancs és Hópp szerintem már így beég a török emberbe, úgyhogy a szoborra, meg aztán végképp.
Mondjuk elérhetőségeket így beszélgetésünk végén, hol tudhatnak meg hallgatóink még többet rólatok?
A legtöbbet a Lacinak a Facebook oldalán, ez a Lehoczky László official oldal, oda kerül ki a legtöbb minden, és van most az alapítványunknak is egy Facebook oldala, a Miskolci Spider mentőcsoport és Mancs követőért alapítvány. Meg is van egy oldala, ide kerülnek ki a mentőcsoporttal, a munkáinkkal, az eseményeinkkel kapcsolatos információk. Van most már Instagram és TikTok oldalaink is. Szerintem ugyanezekkel a nevekkel.
Niki, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és gratulálok még egyszer az elismeréshez.
Köszönöm szépen.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben vendégünk volt Binda Nikoletta, a Spider mentőcsoport kutyás keresője. Én munkatársaim nevében is búcsúzom önöktől, a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.
Got some time to search my soul.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8,